Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Legutóbb a Szentírás megértésének föltételeiről, mégpedig alanyi vagy személyes feltételeiről volt szó. Ezek az egyház története során összegyűlt olvasási tapasztalatokat összegzik. Közös bennük a Biblia iránti alázat, a szövegre figyelés abszolút fontossága, és persze közös a cél, áthidalni az emberi gondolkodás és az isteni gondolkodás közötti végtelen távolságot. Négy ilyen a megértéshez tartozó elvet soroltam fel. A Szentlélek magyarázó szerepe, a megcselekvés elve, a megosztás elve és a megértés fokozatosságának az elve. A múlt héten az elsőről, a Szentlélek magyarázó szerepéről volt szó részletesebben. Ám még hozzá kell tennem valamit ehhez. Olvassuk el az első korintusi levél második fejezetéből a 12-től 14. versig tartó részt. Mi pedig nem a világ szellemét, pneumáját kaptuk, hanem Istentől eredő szellemet, hogy megismerjük, amit Isten a kegyelemmel nekünk ajándékozott. Ezekről beszélünk is. Nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem ahogy a szellem tanít, szellemieket szellemiekhez szabván. A lelki ember, pszichikus ember nem fogja fel Isten szellemének dolgait, bolondságok neki, és nem képes azokat megérteni, mivel szellemileg ítélhetők meg. A szellemi ember, pneumatikus ember pedig mindent megítél, őt azonban senki sem ítéli meg. Eddig a szöveg. Fontos tudnunk, hogy a Biblia és Pál is ebben a részletben megkülönbözteti a lelket, a pszichét, meg a szellemet, vagyis pneumát, latinul spiritust. Mi is kivételesen ezt tesszük, mert a két szó ebben a levél részletben nem csak együtt szerepel, hanem kimondottan ellentétesek, ellentétet alkotnak. Ugyanis a Biblia szerint háromféle ember van. Van testi, pontosabban húsember, van lelki ember, és van szellemi ember. A testi vagy húsemberről itt nem is érdemes beszélni. Ő az életnek csak a testi anyagi részét érzékeli, az anyagi javak, a testi érzékekkel felfogható dolgok, a testjavai, az erő, a hatalom, a testi gyönyörök, ezek vezérelik, uralják a lelkületét, értékrendjét. Nos, az ilyen ember természetesen eleve nem képes felfogni a Szentírást, és Pál nem is róla beszél a levélben, csak a másik kétféle emberről. Fordításunkban ez áll érzéki ember, de a görög eredetiben az áll, hogy lelki, pszichikus ember. Lelki emberről van szó, utána pedig szellemi emberről, pneumatikus emberről. Milyen a lelki ember? A léleknek, a pszichének három fő területe, funkciója van. A gondolkodás, az érzelmi élet és az akarat. Lelki, pszichikus emberen Pál itt azt érti, akit a saját lelke, pszichéje vezérel mindenben, így a Biblia olvasásában is. Saját emberi, evilági gondolkozása, érzelmei, akarata, vágyai, céljai, érdekei, ezek vezérlik. A lelki ember akár vallásos is lehet, de a saját gondolkozása, elképzelése, vágyképei alapján gondolkozik, alkot képet Istenről. Tehát hamis istenképet imád, ahelyett, hogy azt fogadná el igazságnak Istenről, amit ő maga kinyilatkoztat magáról a Szentírásban. Tudjuk, az Izaiás 55. fejezet 8-tól 11-ig terjedő szakasza alapján, amit olvastunk együtt is már korábban, tehát tudjuk, hogy Isten gondolkodása, akarata, célja, stb. Olyan messze esik az emberétől, mint az ég a földtől, az én gondolataim, nem a ti gondolataitok, mondja az Úr. Aki tehát a saját lelkülete, pszichéje alapján, emberi gondolkodásmóddal olvassa a Szentírást, az nem fogja megérteni Isten mondani valóját. A lelki ember nem fogja fel Isten szellemének dolgait. Bolondságok neki, nem képes azokat megérteni. Ezt olvastuk a levélben. Szellemi, pneumatikus vagy spirituális ember pedig az, akit Isten pneumája, latinul a spiritus sanctus vezet, Isten szent lelke, igazából Isten szelleme. A spiritus sanctust a Biblia sokszor hasonlítja fúvó szélhez, áradó folyó vízhez, forráshoz. Nem véletlenül. Mert ahogyan a szélfúvás vagy az áramló víz mindent, ami útjába kerül, a maga irányába sodor, úgy viszi, úgy sodorja, úgy irányítja Isten szelleme, a pneuma, a spiritus sanctus is, Isten felé az embert, mégpedig az egész embert, a lelkét is, vagyis gondolkodását, érzelmeit, akaratát, mindezt Istenre irányítja. Nos, mondja itt az apostol, egyedül az ilyen, az Isten pneumája által vezetett, Istenre beirányozott ember tudja felfogni Isten beszédét. A szellemi, pneumatikus vagy spirituális ember, aki a világ szerinti emberi gondolkodásmód helyett az isteni gondolkodásra van beirányozva. Az képes tehát helyesen megérteni a Bibliát, Isten gondolatait, aki ezt az isteni gondolkodásmódot valamilyen szinten a magáénak mondhatja, és eszerint gondolkodik, érez, akar. Azt pedig, hogy Isten miként gondolkodik, érez és akar, hát azt a Szentírás mondja meg, és a katolikus hit szerint az egyház hagyománya, ám ez maga is a Szentírásra van alapozva. Nos, ennyit a megértés első feltételéről, miszerint a Szentlélek magyaráz. A megértés második feltétele a cselekvés, az olvasottak megcselekvése. Miről van itt szó? A Biblia üzenetét az ember sokszor nem fejben, értelmével, nem pusztán a logikus magyarázat alapján érti meg, hiszen rengeteg olyasmi van benne, ami emberi értelemmel, képtelenségnek, paradoxnak, fölfoghatatlannak tűnik. És mégis igaz. Akkor is, ha igazságáról nem a logikus magyarázat tud meggyőzni. Mert van valami, ami mégis megmutatja az ilyenféle kijelentéseknek az igazságát, értelmét és áldásos voltát, és ez pedig nem más, mint a gyakorlat, a megcselekvés. Hogyan történik ez? Az ember elhiszi, akár előzetesen is elhiszi még mielőtt teljesen értené, miről van szó, elfogadja Isten szavát, és elkezd aszerint cselekedni. És azután, de csak a megcselekvés után, egyszer csak megérti, hogy miről beszél Isten. A Jakab levél első fejezet 22-es versétől a 25-ösig azt olvassuk, hogy a megértés, sőt a gyümölcsöző olvasás feltétele az ige megcselekvése. De még többet is mond az író. Az ige megcselekvéséhez a két legnagyobb emberi érték ígéretét, a szabadságot és a boldogságot kapcsolja hozzá. Olvasom. Az igének megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert aki hallgatja az igét, és nem tartja meg, hasonlít ahhoz az emberhez, aki tükörben nézegeti a természettől kapott arcát. Megnézi magát, és elmegy, és azonnal elfelejti, hogy milyen is volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgatója lesz, hanem megcselekvője, és boldog lesz cselekvésében. Eddig az idézet Jakab levél. A cselekvésnek, az ige megcselekvésének négy hatalmas következményét látjuk itt. A megértés, az önismeret, a szabadság és a boldogság. Ilyen szoros egységben látja a Szentíró az értelmi oldalt, megértés, meg a gyakorlatot, az élet boldogságát. Kiinduló pontja az, hogy a Biblia Tükör. Tükör. Az önismeret, önmagunk megismerésének forrása. A Bibliában az ember, mint valami tükörben nézegeti, természettől kapott arcát, írja. Másodszor ugyanez a Biblia a szabadság törvénye. Amikor Bibliát olvasok, akkor a szabadság tökéletes törvényébe nézek bele. Tökéletes törvény. Szó volt már régebben a tökéletes szó bibliai jelentéséről. Ez a cél szóból származik, tehát az tökéletes, aki célja, isteni célja, az Istennek tetsző boldog élet és az üdvösség felé tart, arra irányul, az a tökéletes. Nos, a szabadság törvénye sem csak úgy tökéletes, hogy felülmúlhatatlan, meg a legjobb és hasonlók, hanem főleg úgy tökéletes ez a törvény, a Biblia, hogy célra irányul, az ember céljára, földi és mennyei boldogságára. Tehát azt állítja Jakab, hogy aki engedelmeskedik ennek a törvénynek, a szabadság tökéletes törvényének, az célhoz jut, mert boldog lesz cselekvésében. Tehát önismeret, szabadság, boldogság. És ide jön még a megértés is, mert az író hozzáteszi, nem a könyv, a puszta olvasás, hanem a megcselekvés, az abban szerzett tapasztalat adja a Biblia megértését. Azért, mert olyan ismeretet közöl, amelyet az ember nem felejt el. Így írja Jakab, aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, tehát megcselekszi, az nem feledékeny hallgatója lesz, nem felejti el. Logikus, mert hát milyen ismereteket nem felejtünk el? Azokat, amiket a gyakorlatban alkalmazunk. Míg a réges-régen megtanult, de aztán soha nem használt tudást, kémiai képleteket, történelmi évszámokat és hasonlókat, ezeket bizony gyorsan elfelejtjük. Hát így van Isten szavával is. Aki csupán megnézi magát ebben a tükörben, a Bibliában, majd aztán elmegy, azaz nem áll rá erre, mint élete szilárd kőszikla alapjára, és nem próbálja megtenni, nem váltja életre, cselekedetre az olvasottakat, hát az persze azonnal el is felejti, amit olvasott és meglátott a Biblia tükrében, elfelejti. Nézzük ismét ezt a kifejezést, aki megcselekszi, amit olvasott, az nem felejti el, tehát szilárd ismeretekre tesz szert, és boldog lesz cselekvésében. Nem azt írja, hogy halála után, a mennyországban, az örök életben lesz boldog, aki a Biblia szerint él és cselekszik. Nem. Hanem már most, földi jelenében, földi életében, cselekvésében is boldog lesz. Miért? A boldogság egyfajta megfelelés érzet, összhang, amikor azt érezzük, hogy a helyünkön vagyunk, és a dolgok is körülöttünk a helyükön vannak. A Bibliát olvasó, aszerint cselekvő, és így Isten igazságát a saját bőrén tapasztaló ember, kap a szívébe egyfajta erős, és egyúttal titokzatos, szavakkal nagyon nehezen megmagyarázható belső bizonyosságot. Arról, hogy ez jó, hogy az olyan élet felel meg neki igazán, azt teszi őt boldoggá, amit Isten a Bibliában tanácsol. Érzi, hogy ez van összhangban az ő igazi természetével, a legbelső énjével, és hát ettől boldog lesz. Még akkor is, ha külső életkörülményei nehezek, vagy ha Isten melletti döntése hátrányokkal jár. Önmagát értette meg ez az ember, a saját természetét, mert a Biblia megértésében nem a puszta intellektuális értés a legfontosabb, hanem ez az önmegértés. Önmegértés. És ehhez van szükség az ige megcselekvésére. Figyeljük meg, Jakab nem azt írja, hogy az ige megcselekvése a jó tett, a másik embernek jó, annak, akin segítettem. Neki is jó természetesen, de itt az áll, hogy az ige cselekvője saját maga lesz boldog cselekvésében. Hát ezt ugye hiába magyarázom, akár én, akár más, ezt csak a gyakorlatban lehet megérteni. A Biblia sok olyan dologhoz fűzi a boldogság ígéretét, amik emberileg rosszak, nehezek, fájdalmasak, szenvedést okoznak. Boldogok a lelki értelemben szegények. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Boldogok az irgalmasok. Boldogok, akik szenvednek, üldözést szenvednek az igazságért. És így tovább. Az ilyen kijelentések emberileg képtelennek tűnnek. Boldogok a boldogtalanok? Hát ezeket nyilván nem lehet egyszerűen csak a könyv mellett ülve, fejben, agyban megérteni. Például a radikális megbocsájtás parancsa, 70-szer, 7-szer, azaz mindent meg kell bocsájtanunk, ugye értelemmel abszurdumnak tűnik, és mégis. A cselekvés megmutatja, hogyan ad boldogságot, hogyha engedelmeskedem ennek a parancsnak. Azt mutatja meg ugyanis, hogy a bensőnknek, a személyiségünknek azt a sebzettségét, rabságát, amit egy súlyos, régóta húzódó konfliktus, egy belső seb okoz, ezt tényleg csak a megbocsátás tudja egészen semmivé tenni. És másféle reakciók, a bosszú vagy a haragtartás és hasonlók, ezek pedig nem tudják. Így egy másik ember vétségének a rabja, meg a saját keménységemnek a rabja maradok. Viszont az igazi, szívbéli megbocsájtásban, abban meg megszabadulok. A hasonló bibliai mondatok megértése tehát csak a kipróbálás, a megcselekvés, a tapasztalat nyomán jön létre. Mert a Biblia Isten tudását közli rólunk. Olyan tudást, amit mi saját magunkról nem tudunk, vagy legalábbis nem tudatosodik. Éppen ezért nem tudjuk ezeket puszta ésszel belátni sem. Meg kell ezeket szépen cselekedni, és akkor majd megértjük. A Biblia megértésének harmadik feltétele az a bibliai igazságok megosztása. Az egyháztörténet nagy alakjainak közös tapasztalata, hogy a megértett bibliai üzenet továbbadása, megosztása és a tanúságtétel az óriási erővel növeli, árnyalja, pontosítja a mi megértésünket. Ez másfajta profán ismeretek átadásakor is így van, de mégis van valami különbség. Ezt írja például egy középkori, 11. századi egyháztanító, Canterbury Szent Anselm. Idézem. Ha szívesen megosztod, amit ingyen kaptál, akkor kiérdemled, hogy olyan magasabb rendű igazságok birtokába juss, amikhez korábban még nem értél fel, nem értettél. Miért? Mert ilyenkor, folytatja a gondolatot Anselm, az történik, hogy beszélgetés közben feltárja Isten előtted azt, ami addig rejtve volt benned. Hát ez nagyon-nagyon igaz. Tessék kipróbálni. A bibliai szövegek mély, összetett mondani valójáról beszélni, egyszerűen, érthetően átadni ezt másoknak nem könnyű dolog. Főleg, hogyha nem közhelyeket akarunk mondani, és hát nem azokat akarunk. Hiszen ilyenkor arról kellene beszélnem, ahogy engemet megérintett egy bibliai igazság. Lévén a Biblia megértése az ráismerés Istenre és önmagamra. Mélyen eltemetett tudást hoz a felszínre a Biblia. Olyan tudást, amit nem szokott az ember szavakba, szép szabályosan megformált mondatokba önteni, hanem a szívében mondja ezeket. Na de amikor a megismert igazságot én át akarom adni másoknak, amint az keresztény kötelességem, akkor ez a helyzet bizony rákényszerít engem, hogy a mondani valómat a mások számára érthető, szabályos mondatokká formáljam. És ez gyakran nagyon nehéz. De ha mégis megtesszük, akkor az hatalmasan tisztítja, pontosabbá teszi a megértésünket. Erről szólt Szent Anzelm. Beszélgetés közben, tanítás, átadás közben tárja fel Isten előtted azt, ami odáig rejtve volt. Nagyon igaz. Minden alkalom, amikor az ember ilyesmiről, minden nehézség ellenére beszél, igényesen beszél másoknak, minden ilyen alkalom óriási erővel hat vissza a saját megértésére is. Végül a negyedik, a megértés fokozatosságának az elve. A Bibliát fokozatosan értjük meg. Mármint ugye azokról mondom ezt, akik rendszeresen olvasnak Szentírást. Mert mi történik? Megpróbálom vázolni a lépéseket, ahogyan ez a dolog végbe megy bennünk, a megértés. Tehát, olvassuk a szövegeket, és megértünk bizonyos részleteket. Ezek bekerülnek emlékezetünk tárházába. Így lassabban vagy gyorsabban létrejön egyfajta megértési bázis. Az ember testközelbe kerül a Biblia szövegeivel minden szinten, tartalmukkal, beszédmódjukkal vagy stílusukkal, aurájukkal, levegőjükkel, azzal a nehezen leírható beszédmóddal, ami a Bibliát minden más írástól megkülönbözteti. Kezd jó ismerőse lenni, barátja lenni a biblikus gondolkodás, a nyelvezet, a történet szövés, a képi világ. Egy félig tudatos, félig azonban öntudatlan, ilyen otthonosság érzett, benső ismeret alakul ki benne. Ez megint olyan alap, amire az újabb részek olvasásakor már támaszkodhatik. És így fokról fokra, fokozatosan, egyre biztosabban mozog a Bibliában. Már felismeri az olvasmány kulcsszavait, ismerősek a képei, a szimbólumai, a sajátos bibliai kifejezések, mondatfűzés, a gondolatmenetek annyira sajátos bibliás csavarai, a vonalvezetés, stb. Plusz még egy csomó kifejezés vagy mondat megragad az ember fejében, anélkül, hogy szándékosan bebiflázná ezeket. Nagyon különös tapasztalat, hogy a bibliai szöveg az sokkal könnyebben ragad meg az agyban, mint másféle szövegek. Hogyha aztán ezeket viszont látja egy másik szövegben mondjuk egy hét múlva, akkor már ismerősként köszönti őket. Szintén tapasztalati igazság, hogy aki szereti a Bibliát, kifejezetten érzelemmel szereti. Na abban valami titokzatos, önmagát bevéső erővel ragadnak meg a Biblia szavai. Ez bizony így van. Nos, mindezek a mozzanatok idővel szépen összeállnak Biblia ismeretté, ami persze egyéntől függően más-más szintű lehet. És a gyakorlat igazolja, hogy a Biblia bármely részének, még oly kicsi részének is a megértése, bármilyen szintű is, ez fokozza az érzékenységünket, a fogékonyságunkat, azt a készséget, amit a Szentírás fülnek nevez, hallásnak. És igen, a fül, ez a legfontosabb az egészben. Sokkal fontosabb, mint a megértés bármilyen más kelléke. Ha a fül, a szellemi fül hiányzik, hát azt semmi sem pótolhatja. Ennyit szerettem volna elmondani a Biblia értésnek a személyes vagy alanyi feltételeiről. A jövő héten új témába kezdünk, ez pedig a bibliai embertan. Mit tanít a Biblia az emberről, az ember lényegéről, az ember belső szerkezetéről, az ember természetéről? Erről kezdünk beszélni. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.